Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Akkor most következik, ha úgy lehet, hogy lássak is kedvet, hogy az Antyalila a 8. fejezettől a 13. fejezetig fogjuk most venni, hogy ez a Chaitanya Charitamritának az a része, amikor Chaitanya Mahaprabhu késői kedveléseiről van szó. És biztos, hogy tegnap elmondtam már Puskarini Mataji, hogy általában ilyenkor mit szokott tenni Chaitanya Mahaprabhu késői kedveléseiről, hogy amikor már megjött a Zarándok útról, 6 évig tart az Zarándok útjáról, amikor prédikált, és akkor végleg ott maradt Puriban, és semmi más nem tett, mint kedvelésének hódolt. Ugye miért jön Chaitanya Mahaprabhu, tudjuk a belső és külső okait, amiért jön, de ezek közül a nagyon nyomósok, hogy elégedetté tegye a baktáit, hogy baktákkal együtt élvezze a különféle kedveléseit, és akkor ezek mind az Antyalilában mind baktákkal való kedvelésekről szól, mert ugye Chaitanya Mahaprabhu azt csinálta, hogy reggel felkelt, elvégezte a reggeli kötelességeit, ment a templomba, aztán a templomban vagy kirtanázott a baktákkal, vagy aztán utána végiglátogatta a baktákat, vagy mindenkinek halpraszádomot, haridásztakultom, ami kezdve mindenki, aki éppen ott volt és nem mehetett be a templomba, és aztán utána ugye mindig másnál ebédelt, mindig más baktánál ebédelt, mindenki versengett azért, hogy meghívhassa Chaitanya Mahaprabhut ebédelni, és akkor szépen beosztották egymás között a bakták, hogy kinél mikor ebédel, voltak fix napok, például Kási Misránál, és Szarvabhauma Bhattacharyánál minden hónapban ebédelt egyszer, tehát ők privilegizált helyzetben voltak, és aztán a többiek meg mindenki vendégül látta, a brámanák azok saját maguk főztek neki, akik nem voltak brámanák, azok pedig ugye nem tudtak főzni neki, azok Mahaprasadammal, Jagannath Mahaprasadammal vendégelték meg Chaitanya Mahaprabhut. És aztán este pedig mindig Svarupa Dadi és Rámananda Rája társaságában volt, és elmerült ugye a Vipralabha bhávába, azaz a Krisnától való elkülönülés extázisában. És akkor ezek során, a kedvelések során mindig megnyilvánult rajta a Szátyika bhávának mind az 8 extatikus tünete, ugye a remegéstől kezdve az izzadás, a megsemmisüléstől kezdve a testének elváltozása, tehát hogy mindenféle jelek megnyilvánultak rajta különböző mértékben. Most ezek a részek, amikkel ma foglalkozunk, ez egy első fejezet, az Ráma Csandrapuri megszólja az urat. Ebben a fejezetben nagyon sok fontos filozófiai pont is van. Ráma Csandrapuri, ugye ő Chaitanya Mahaprabhu lelki tanítómesterének, Isvarapurinak volt az Isten testvére, azaz Madhavendra Purinak volt ő is a tanítványa. Madhavendra Puri, aki a kiválság teljesítő fa a lelki világban, és ő volt az, aki az Isten iránti szeretetet, a Krisna iránti szeretetet újból feljelesztette és elhozta. Ugye Chaitanya Mahaprabhu is őt tekinti a közvetlen forrásának, az Isten szeretetének közvetlen forrásának. És akkor ez a Ráma Csandrapuri az ő tanítványa volt, Isvarapuri mellett. És akkor igazából ő a két példa, a rossz példa és a jó példa. Mert Ráma Csandrapuri hogy viselkedett? Ráma Csandrapuri egyszer arra ragadtatta magát, hogy amikor Madhavendra Puri a halálos ágyban feküdt, és éppen a Krisnától való elkülönülés extázisában volt, és ott sírt, hogy nem láthatja Krisnát maturában, és hogy az élete nem tökéletes, nem tud tökéletessé válni, hiszen nem érte el Krisnát. Tehát ott sírt a halálos ágyán, és akkor Ráma Csandrapuri odaig betemedett, hogy oda ment hozzá, és elkezdte neki magyarázni, hogy de hát uram, hát miért sírsz? Hát csak merüljél a Brahmanban, és akkor majd nem fog történni semmi, majd akkor el fogod érni az élet tökéletességét. Ugye? Mert hogy Ráma Csandrapuri valójában nem volt Vajsnava, hanem ő majavádi volt. És akkor Madhavendra Puri persze erre felé lett, Nagyon-nagyon megszitta rám a csapat, hogy te tűnjél a szám elől, mit képzelsz te, hogy itt az a halálos ágyon, még itt a te arcodat kell néznem, hogy ilyen mondom, a Majavádi arcát, aki még csak arra lesz majd jó az egész, hogy ne érjem el az életem célját, úgyhogy tűnjél előlem. Viszont Isvara Puri, ugye a jó példa, ő mit csinált? Ő mindig ott volt Rámacsandra Puri mellett, vagy Málamandra Puri mellett, testi szükségleteit, ugye mindenféle ronda dolgokkal járó testi szükségleteit abszolút kielégítette, tisztította, és mindig Krisna kedveléseiről beszélt neki, amivel segítette abban, hogy elmerüljön a Krisna prémában. És ezzel ugye hatalmas nagy kegyet kapott a lelki tanító mesterétől, és ő elérte a Krisna prémát, és Varapuri. Ugye, aki aztán ezt továbbadta a Chaitanya Mahaprabhunak, és nem mintha szüksége lett volna erre Chaitanya Mahaprabhunak, de ugye ez mindig bántáncolt. Még Rámacsandra Purinak mi volt az eredménye a viselkedésének? Az, hogy így kioktatta a Puriát. Az volt az eredménye, hogy megkapta az átkát, nem az áldását, hanem az átkát a lelki tanító mesterének, és ez azzal jár, hogy felébredtek a szívében az anyagi vágyok. Újból felébredtek a szívében az anyagi vágyok. És akkor ez mit jelentett? Ez azt jelentette, hogy Rámacsandra Puri ugye Puriban élt, Jagannath Puriban élt, és az volt a fő szórakozása, hogy mindenhova járkelt, és a baktákat kritizálta. Mindenhol azt figyelte, hogy miben hibáznak a bakták, és akkor azt a hibát kipervengélyezte. Persze ezt úgy csinálta, hogy például ezt csinálta Chaitanya Mahaprabhu követőjével is, főként ugye Jagannatha Panditával, hogy meghívta elvédelmük Jagannatha Panditot, és akkor halálra vetette. Tehát addig vetette, kérlelte és magyarázta meg, hogy még egy ilyen, ugye persze csak a Jagannatha Pandit evett, de aztán amikor láttam, hogy mennyit evett, akkor már végén mondtam, hogy de hát ez mennyire nem brahmikus viselkedés volt, és mennyire nem szanyasznak megfelelésekkel is volt, hogy ennyit ettél, és most már értem, hogy Chaitanya Mahaprabhu követői mérjenek, mert ott túl sokat esznek, és ez nem méltó hozzájuk, ugye? És akkor azt csinálta, hogy állandóan csak a Chaitanya Mahaprabhu közelében legyeskedett, és mindig megjelent ott, ahol Chaitanya Mahaprabhu is volt, és akkor figyelte, hogy mit csinált. És állandóan próbált hibát keresni benne, persze nem talált hibát Chaitanya Mahaprabhu jellemében, de egy hibát azért talált, az, hogy túl sok édességet eszik. És akkor ezt persze nem mert elmondani Chaitanya Mahaprabhunak, hanem a Chaitanya Mahaprabhu követőinek magyarázta, hogy Chaitanya Mahaprabhu túl sok édességet eszik. Még nem egyszer elment Chaitanya Mahaprabhuhoz is, bemerészkedett, és akkor látta, hogy ott mászkálnak hangyák Chaitanya Mahaprabhu szobájában. Ami hát ugye nem egy nagy cucc, mert hangyák mindenhol mászkálnak, főleg Indiában, tehát nem olyan nagyon fantasztikus ügy a dolog, de ebből azt a következtetést mondta le egyből, hogy a szobájában Chaitanya Mahaprabhu kandiscukrot evett, és hogy egy szarnyászi, nem ehet ennyi édességet, és főleg nem ehet a szobájában, és főleg nem ilyen fancy édességet, mint ugye kandiscukrot. És akkor hát ezt ugye elmagyarázta, és ezt meghallott a Chaitanya Mahaprabhu is, amikor magyarázta a baktáknak, és akkor erre Chaitanya Mahaprabhu nagyon megijedt, mert Chaitanya Mahaprabhu egy nagyon-nagyon alázatos bakta volt, nagyon megijedt, és úgy döntött, azonnal úgy döntött, hogy innentől kezdve sokkal kevesebbet fog enni, mint eddig, és édességet meg egyáltalán nem eszik. És megparancsolt ezt a szolgáinak és a baktáknak, és a bakták nagyon-nagyon-nagyon szomorúak lettek és sírtak Rita, és akkor ők is elkezdtek sokkal kevesebbet enni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag böjtöltek, és azt mondja Chaitanya Charitamrita, Krisnadas Kaviraj Goswami, hogy felültették csak annak, amire szükségük lett volna. Tehát Chaitanya Mahaprabhu nagyon rövid időn belül nagyon lefogyott, meg a többi bakta is, és hát ugye Rámacsandra Puri erre meg mit, hogy reagált? Na, hogy reagált erre Rámacsandra Puri? Elkezdtek kritizálni Chaitanya Mahaprabhut, hogy lehet egy szarnyászinak. Nem ez a dolga, hogy ilyen hamis lemondásokat végezzen, hogy túl keveset teszik, hát mennyire lesomlanottál. Hát ezt nem szabad csinálni. Hát ugye Krisna is mondja a Bhagavad Gitában, hogy az igazi jogi az nem alszik sem túl sokat, sem túl keveset, nem alszik sem túl sokat, sem túl keveset. Tehát, hogy annyit kell adni, amennyit kell. Nem kell itt ilyen hamis lemondásokba elmenni. Ugye ez sem volt jó. És akkor hát a bakták ugye persze nagyon-nagyon-nagyon kiloktak ezen is, és csak arra vártak, mert Chaitanya Mahaprabhu nem szólt semmit, ő csak mindig nagyon alázatosan a hódulatát ajánlotta tanácsomra Purimnak, és mindig nagyon meghallgatta a kritizálását, és mondta, hogy hát igaza van, hogy csak a szanyász dharmát számolt, tehát hogy nem, minden, amit mond, az igaz, az teljesen helyen való. És akkor a bakták csak arra vártak, hogy Rámacsandra Puri majd egyszer valahogy eltűnik a közelből, mert aggódtak Chaitanya Prabhu miatt, hogy mi történik, hogyha ilyen keveset eszik. És aztán persze egy idő múlva Rámacsandra Puri nem bírta ezt a dolgot, és akkor elment ugye a szanyász dharmáját követni, és zarándok helyekre menni. Ami azt jelenti, hogy abban a másodpercben vagyták Chaitanya Prabhu is, és mindenki aggódta a kevésedést, és visszaálltak a rendesedésre. És ami, de aztán ugye közben történt egy olyan dolog, hogy Paramananda Puri, aki Rámacsandra Purinak volt az Isten testvére és Chaitanya Prabhu belsőséges társa, ugye elmagyarázta Chaitanya Prabhunak, hogy de hát miért csinálod ezt, tehát ne tedd ezt, hogy keveset eszel, hiszen ez a Rámacsandra Puri, ez egy nem egy megfelelő ember, ez egy mayavádi, és amúgy is lelki tanítómestere, hogy bánt a lelki tanítómestere, tehát hogy nem kell vele foglalkoznod. És akkor Chaitanya Prabhu mindig megvédte, hogy ne, de igen, ő kell foglalkoznom azzal, amit ő mond. És aztán itt adott közben Paramananda Puri egy nagyon fontos tanítást, ami az Uddhava Gítában, akkor, amit Chaitanya vagy maga az Úr Krisna mondott Uddhavának, hogy igazából itt az anyagi világban minden megfelelő rendszerint van. Minden a megfelelő rendszerint történik, éppen ezért senkit nem kell dicsérni, de senkit nem szabad bírálni sem, semmiért, sem a tetteiért. Tehát se ne dicsérjük, se ne bíráljuk senkit, mert nincsen értelme, mert úgyis minden rendszerint történik. És akkor ezt elmagyarázta Paramananda Puri, hogy igazából ez azt jelenti, hogy senkit nem szabad kritizálni, tehát ezt a parancsot komolyan kell venni, soha senkit nem szabad kritizálni, viszont azt a parancsot, hogy dicsérni sem kell senkit, csak azt nem kell annyira komolyan venni, azt nem kell figyelembe venni, hanem dicsérni viszont nagyon is kell, főleg a baktákat. Tehát, hogy ez volt az egyik nagyon fontos filozófiai pont ebben, azon felül, hogy a lelki tanítómester áldása az azzal jár, hogy valaki eléri a Krisna prémát, és a lelki tanítómesternek a megsértése pedig azzal jár, hogy valaki benújból felébrednek, az a megvágyak, és irigy és kritizáló hajlamú lesz, mint Rámacsandra Puri. Ez volt ennek a fejezetnek a története és tanulsága, és akkor, hogyha tovább menjünk a következő, a 9. fejezetre, na ez egy nagyon érdekes, fordulatos történet. Gopinák pattanálják a kiszabadításra. Ez a Gopinák pattanájak a Rámananda rájának volt a fivére, és Bhavananda rája volt az apukájuk, és öten voltak fivérek. Tehát Bhavananda rája az apuka, és akkor Rámananda rája, ez a Gopinák pattanájának a, meg még valami vidya, Midhi rája, vagy valami ilyesmi, akiket megemlít, de ők mind Chaitanya Mahaprabhunak a bensőséges társai voltak. Tehát mindegyikük nem a pándavák voltak, hiszen nem tudjuk, hogy Rámananda rája nem pándava. Tehát nem a pándavák voltak, de hogy hasonló viszonyban voltak Chaitanya Mahaprabhuval, mint Krisnával a pándavák, tehát mindegyik belsőséges barátja volt. És ugye ők nem brámanák voltak, hanem ilyen kájasztaszerűek, meg adózamiberszerűek, akik ugye adót szedtek. És akkor ez a Gopinák pattanájaka is abból élt, hogy kapott egy jó nagy területet a orisszai királytól, Prataparudra Maharajtól, és akkor ott ő szedte be az adót. És akkor ez az általában azzal járt, hogy odaadta a köteles részt az államnak, vagy a kormánynak, és a többit azt megtarthatta. Most ez a Gopinák pattanájaka egyszer csak abba a hibába esett, hogy hát valahogy olyan 200 ezer kaudi, az egy nagyon nagy összeg volt, akkor a hiányba esett. Tehát, hogy annyi hiányzott az állam kincstárból, annyit nem adott be, tehát, hogy nem lehetett tudni, mi történt, de mindenki azzal gyanúsította, hogy elköltötte nőkre, meg mindenféle érzékkielégítésre, tehát, hogy elhelytálta, tehát, hogy elsikasztotta azt a pénzt. És akkor ezt a király, a Prataparudra Maharadzsa próbálta számon kérni rajta, hogy mondjon a pénzzel, és akkor mondta, hogy jó, mondta a Gopinák pattanájának, hogy oké, persze igaz, valahogy nem tudom, hogy eljött az a pénz, de majd visszaadom, csak nincsen ennyi pénzem, majd apránként várnak, majd apránként visszaadok minden. De itt van ez a 12 ló, 12 nagyon szép ló, ezt már most oda tudom adni, és hogyha valaki jön, aki felértékeli, megfelelő értékenek megfelelően, akkor ezt be tudjuk számítani már az első adósság részletben. Most Protápolodra a Maharajsnak volt egy fia, a legidősebb fia, aki egy elég fura szerzett volt, aki állandóan így forgatta a magáknak a szemét, és mindent, mindenhova nézett, csak éppen arra van, akivel beszélt, és ő nagyon, nagyon, hogy mondjam, nagyon mohó volt, és hát egyből ugye felértékelte a lovakat sokkal alacsonyabb értékűre, mint amilyennek voltak, és ezt úgy próbálta így beszámítani a adósságba. Amint ugye Gopinath Patanayaka hihetetlenül felháborodott, és elkezdte, hogy kiszaladt a száján az a mondat, hogy az én lovaim ezek nem forgatják állandóan a lovukat, és sokkal több vagy fejüket, vagy a nyakukat, és hogy sokkal többet érnek ennél, mint amit mondasz. És aztán erre ugye a királyfi megsértődött, nagyon megsértődött, és ebben mosszágolt a királynál a Gopinath Patanayakát, hogy nem akarja magadni az adósságát. És akkor mondta neki a Pratáborodra Maharács, hogy jó, akkor csinálj meg mindent annak érdekében, hogy megadja. És akkor mit csinált ez a kedves kis királyfi? Azt mondta, hogy jó, akkor felállítom a csángára, és akkor ennyi, ez lesz a büntetése. Ami azt jelenti, hogy ha valakit felállítanak a csángára, ez egy nagyon rossz kivégzési mód, mert van egy emelvény, és akkor az emelvény előtt vannak éles kardok, így függőlegesen, felállítva, és akkor ugye az a kivégzési mód, hogy szépen lelökik a csángáról, lelökik a kardokra az embert. Tehát ugye ez a kis kedves emberke, kedves kis királyfi elítélte, hogy felállította a csángáról, hogy akkor jó, hát akkor rá elsikasztotta a pénzt, nem is akarja megadni, akkor majd ez lesz a büntetése. És Gopinath Patanayaka szolgái egyből rohantak Chaitanya Mahaprabhuhoz a hírrel, hogy hát csináljon azonnal valamit, mert itt a bensőséges társát itt mindjárt kivégzik. És akkor Chaitanya Mahaprabhu mondta, hogy de hát miért? Hát mi közön van nekem ehhez? Hát elhervált a pénzt, nem akarja megadni, hát ez a visszaadás. Hát mindenkinek az a legfőbb kötelessége, hogy ami a kötelessége a király felé, azt megadja, aztán kész. Tehát, hogyha ilyen hülye materialista volt, ne bocsánat, akkor megérdemli, amit kapott, és hagyjatok engem békén ilyen materialista ügyekkel, én nem akarok ilyennel foglalkozni. Mondja, hogy patította őket. Aztán következő, hogy valamilyen oknál fogva a másik fivérét is többözbe vetették, és akkor is jöttek a szolgák. Ugye, és megint magyarázták Chaitanya Mahaprabhunak, hogy hát valamit kellene csinálni, mert hogy itt most nagyon rájuk rá, nagyon, ezek bensőséges szolgáik, mindegyik nagyon rájuk járult. És akkor Chaitanya Mahaprabhu mondta, hogy nem, hagyjatok engem. És hát ott meg szegény meg ott állt a csángán közben, Gopinath Patanayaka ott állt a csángán, és hát ezért nem akar történni semmi sem. Még nem, ugye Kásimisra nagyon-nagyon-nagyon nagy ember volt Jagannath Puriban, ugye ő volt a fő pap. Tehát gyakorlatilag ő volt a Jagannathnak a fő papja, meg a lehetetlen tomester is ő volt, hogy hívjáknak Pratápolodra Maharajsnak. És akkor ő is ment Chaitanya Mahaprabhuhoz, és elmondta Chaitanya Mahaprabhunak, hogy de hát ez nem teljesen igazad van, amikor azt mondod, hogy az az ember, aki anyagi eredményekért imád téged, az a legnagyobb ostoba. Tehát, hogyha valaki anyagi eredményekért imádja a Krisnát, az lehet, hogy baktának tekinthető, de egy nagyon-nagyon-nagyon ostoba ember, mert Krisnát nem azért kell imádni, mert Chaitanya Mahaprabhu nem azért kell imádni, hogy anyagi eredményeket érjünk el, azaz például, hogy megvédjük az életünket, mint hogy leszálljuk a csengáról, hanem hogy azért, hogy elérje a Krisna prémát. Ugyanakkor ezek a bakták, ez a család, ez mind a te belsőséges baktád. Tehát, hogy nem az a pont, hogy anyagi eredményekért imádnak téged, hanem az a pont, hogy ők a te belsőséges baktáid, és hát azért kellene csinálni valamit, hogy megvédj őket. És akkor Chaitanya Mahaprabhu mondta Kásimisának is, hogy nem. Miért? Hogyha sokáig magyar, én egy szanyaszi vagyok, akinek nem szabad semmilyen anyagi materialista ügybe belebonyolódnia, én nem akarok oda menni. Azt most azt akarod, hogy oda menjek a királyhoz, és könyörögjek neki? Bárkiért? És én nem fogom ezt csinálni, és hogyha sokat zaklattok engem, akkor egyszerűen csak elmegyek alannádban, és akkor ott fogok maradni, és ott fogok lakni, mert ott nem fognak majd zavarni mindenféle ilyen materialist ügyek. Tehát, hogyha mit csinálom, akkor a kásmiselt is pattította, ugye, az ügyel, ami elég különös, mert hogy elég különös, hogy nem segített, de hát Kásinisra ennél azért sokkal, okosabb ember volt, és mit csinált? Beszélt a királya, a Pratápa Rudra Maharádzsal, mert a Pratápa Rudra Maharádzsnak az volt a szokása, hogy minden nap elment Kásinisra, hogy megmasszírozza a lótuszlábát. Tehát nem fordítva, hanem hogy ő masszírozta Kásinisnak a lótuszlábát, és akkor közben ugye eldödörögte neki Kásinisra, hogy mi történt itt szegény Gopinath Pattanayakával, és hát, hogy igazából meg akarta adni az adósságát, tehát semmi nem arról van szó, amiről Pratápa Rudra Maharádzsnak tájékoztatást adott a fia hamisan, hogy nem akarja megadni, meg akarja adni, csak hát meggondolatlanul megsértette a trónörököst, és hát ezért bosszúból erre ítélte, és hogy igazából Chaitanya Mahaprabhu meg, amikor hallott ezt az egész történetet, tehát mert igazából ez volt a pont Pratápa Rudra Maharádzs előtt, hogy Chaitanya Mahaprabhu hallott a dologról, és akkor ez volt a, hogy mondjam, idézőjeles manipulációja Kásinisának, hogy elmondta, hogy hát Chaitanya Mahaprabhu erre úgy reagált, hogy ő aztán igazából nem fog egy materialista ilyen embernek, aki itt a nőkre költi, meg nem tudom mire költi a pénzt, és elsikasztja, hogy nem fog segíteni, és még nem is, hogy nem fog segíteni, hanem még el is költözik Ramanápuriból, és hogyha sokáig tart ez az egész ügy, akkor biztos, hogy elköltözik, és akkor hát mindenki nagyon szomorú lesz, és hát az nagyon rossz eredménnyel fog járni. És akkor Pratápa Rudra Maharádzs nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megijedt, hogy hát Chaitanya Mahaprabhu elköltözik, mert hát ő ugye szintén bensőséges társa volt Chaitanya Mahaprabhunak, és hát ez volt a legutolsó dolog, amit el akart volna bármikor is érni, hogy Chaitanya Mahaprabhu elköltözön. És akkor azonnal mondta, hogy jó, akkor vegyék parancsba, hogy vegyék le a csángáról, és engedjék ki a töblözből, mint a két fivér, és hogy még azt az áldást is adta, hogy visszaadta az egész területet Gopinath Pattanayakának adószedésre, és felemelte kétszeresére a fizetését, mert hogyha nem elég neki, mert hogy sikasztania kell azért, mert nem elég pénzt, akkor kétszer annyi pénzt ad neki, mert hogy nem érdekli a pénz egyáltalán, ő csak az érdekli, hogy Chaitanya Mahaprabhu elég, és a örök társai elégedettek legyenek, és hogy ezért. És akkor minden rendeződni látszott, és akkor Kásinisra mondta neki, hogy jó, de azért ez nem mondta Chaitanya Mahaprabhunak, hogy én itt most ezért ezt csináltam, mert akkor azt fogja gondolni, akkor az nem fog jól esni Chaitanya Mahaprabhunak, hogy őre hivatkozva adott ilyen engedményeket, vagy hogy ilyen dolgokat egy látszólag bűnös embernek, tehát hogy nem mondja, csak azt mondja, hogy lejött, megmenekült és kész. Persze Kásinisra hát Chaitanya Mahaprabhu örök társa volt, és nem, tehát hogy nem hallgatott el előle semmit, és elmondta az egész történetet. És ugye Chaitanya Mahaprabhu nagyon megszívta Kásinisra, idézőjelben megszívta Kásinisra, hogy azért ezt meg kellett volna, mert most megint úgy tűnik, most már aztán tényleg úgy tűnik, minthogyha ő harcolta volna ezt ki, most ő adósságba keveredett Pratápa Rudra Maharádzsához. Tehát nem enyhült meg igazából Chaitanya Mahaprabhu az egésztől. Viszont valójában azért a szívében nagyon, nagyon elégedett volt Pratápa Rudra Maharádzsal, hogy így viselkedett. És amikor jött a öt fivér az apjukkal együtt, ugye Rámanandrájával együtt Gopinath Pattanayakkal, hogy megköszönjék, amit Chaitanya Mahaprabhu tett, akkor már egészen másképp viselkedett. Akkor hogy viselkedett? Akkor úgy viselkedett, hogy kevélre ölelte mind az öt fivért és az apjukat is, és akkor mondta nekik, hogy nagyon örül, hogy ilyen pozitív fordulatot vett a dolog, és hogy ők igazából örök társai is, és mindig szeretni fogja őket. És akkor Gopinath Pattanayak azt a következtetést mondta le a sztoriból, hogy akkor neki is lemondottnak kell lennie, mint Rámanandrájának, a fivérjének, mert ugye Rámanandrája lemondott mindenről, és ott oda költözött Chaitanya Mahaprabhuhoz, hogy akkor inkább ő is lemond mindenről, amit most frissen kapott, és ő is lemondott lesz. És akkor itt jön most az igazi tanítása ennek a résznek, amit egyébként nagyon nehéz megérteni, hogy ez miről szól ez a rész. És azt mondta a Chaitanya Mahaprabhu, hogy nem kell lemondanod semmiről sem, mert mi lesz majd a kötelességeiddel? Tehát mi lesz a családoddal? Tehát nem kell lemondanod. Nem kell lemondanod, mert én így is szeretni foglak. Én így is örökké szeretni foglak, hiszen te az ő belsőséges társam vagy, és mi elválaszolatlanok vagyunk egymástól. Tehát, hogy lehet, hogy materialista, lehet, hogy bűnözik, vagy bűnt követett el, lehet, hogy valami hibát követett el, de akkor is Chaitanya Mahaprabhu társa. És Chaitanya Mahaprabhu nem tett ugyan semmit sem érte, semmit nem tett érte, sőt, de pusztán csak attól, a ténytől, hogy kapcsolatban van Chaitanya Mahaprabhuval, hogy Chaitanya Mahaprabhu hallott az esetről, és erről hallott a király, és mindez azért van, hogy a bensőséges társa, már ez bőven elég volt ahhoz, hogy a legnagyobb áldást megkapja. Tehát igazából azt hiszem ez a mondani való ennek a fejezetnek, bár ugye én nem vagyok felvilágosítva, hogy megfejtsem, de hogy ezt lehet egy nagyjából összerakni ebből a kis fordulatos történetből. Még azt is elmesél ennek a fejezetnek az elején, Vishnudas Kaviraj Goswami, hogy Chaitanya Mahaprabhut folyamatosan látogatták a hét felső bolygóról, a hét alsó bolygóról, tehát mindig jöttek. Jöttek a félistenek, jöttek a bölcsek, jöttek a különböző mágák, emberi alakban persze, tehát a megfelelő emberi alakban, jött Prahlád Maharaj, Vyászadéva, Bali Maharaj, tehát mindenki jött meglátogatni Nilán családba, vagy Jagannath Puriba, Chaitanya Mahaprabhut. Tehát, hogy nem az volt, hogy ott egyedül lett volna, hanem mindenki tudta, hogy ő az Istenség legfelsőbb személyisége, és mindenki jött ott az összes világokból látogatni, hogy a kegyében részek, vagy a kegyében részesülhessenek. És aztán tovább menjünk, 10. fejezetre, Chaitanya Mahaprabhu praszádamot fogad el baktáidól. Na ez a rész egy pujárinak egy igazi élvezet, mert itt folyamatosan ételekről van szó. Tehát a fejezetnek a felében különböző ételeket írve, hogy milyen édességeket és sós és zöldséges ételeket fogyasztott Chaitanya Mahaprabhu, mégpedig, hát ugye Krishna nincs határa az ő gyomrának. Tehát, hogy ő tud nagyon-nagyon keveset is enni, meg tud nagyon-nagyon sokat is enni, végtelen mennyiséget is tud enni. És amikor elmesélve ezt a fejezet, hogy a bakták, a bengáli bakták minden évben eljöttek Chaitanya Mahaprabhuhoz. Minden évben csak esős évszak kezdetén, esős évszak előtt elindultak, és akkor pont az esős évszakra érkeztek oda, és akkor az esős évszak 4 hónapját, a csaturmasya 4 hónapját, mindig ott töltötték Jagannath Puriban Chaitanya Mahaprabhuval. És ugye bár Advaita Acharyának, Nityananda Prabhunak mindig megtiltotta Chaitanya Mahaprabhu, hogy eljöjjenek Jagannath Puriba, mindig megtiltotta, mert hogy őnek igaz a dolguk, hogy ott prédikáljanak Bengálban. De hát persze betartották ezt a tiltást. Nem tartották be ezt a tiltást, de mindig eljöttek ők is Jagannath Puriba. És ez valójában, ezt is magyarázza Krishnadas Kaviraj Goswami, hogy ez hihetetlenül nagy, extatikus örömmel töltött el Chaitanya Mahaprabhut, hogy a kedves, legkedvesebb baktái azok még képesek voltak arra, hogy az ő utasításait is megszegjék, mert annyira szeretik, hogy még azt is ugyanúgy, ahogy a gópik, hogy amikor Krishna hívta őket a kuholával és jöttek, akkor Krishna mit csinált? Egyből megszívta őket, hogy mit képzeltek tőlük a férjeteket, és darma ilyen csúnya dolgot követtek, hogy menjetek azonnal haza. És akkor mit csináltak a gópik? A gópik megmondták, hogy de hogy megyünk haza, mit képzelsz fel, hogy ilyen ide csábítasz bennünket, és arra kényszerítesz bennünket, hogy megszegik a kötelességeinket. Hát most nem megyünk haza, és kész. És ugye ugyanígy viselkedtek Nityananda Prabhu és Advaita Acharya is, hogy megszedték Krishna utasításait, és akkor Krishnának ez valójában, vagy Chaitanya Mahaprabhunak ez valójában nagyon-nagyon nagy esztetikus örömet okozott. Na most, amikor megérkeztek a bakták, akkor mindig nagyon-nagyon sok praszádamot hoztak Chaitanya Mahaprabhunak, mert ugye mivel tudja kifejezni egy bakta a szeretetét? Azzal, hogy szeretett hat jelen, Dadáti Katigrinát ugye, Gukyam Akiheti Pritchati, ugye ez az a kategória, praszádomadása és elfogadása. És akkor mindig rendkívül sok praszádomot hoztak, amit otthon csináltak, itt bengáli speciális bengáli édességeket és mindenféle más dolgot, és akkor az vitték Csétanyi Mahaprabhunak ajándékba, és akkor nagyon izgultak, állandóan kérdezgették Govindát, hogy evette már belőle Csétanyi Mahaprabhu, megkóstolta már, és hogy elégedett volt vele. Tehát, hogy Govindának ez mindig nagyon nagy nehézséget okozott, mert ugye Csétanyi Mahaprabhu nem tudott annyit, vagy hát nem akart mindig, vagy hát nem kezdett azonnal ezeknek a praszadomoknak az elfogyasztásra, és akkor mindig egy darabig hazudnia kellett a baktáknak, hogy nem. Hát persze, már nagyon izé, és akkor mindig mondta Csétanyi Mahaprabhu, hogy kedves uram, hát én nem akarok ezeknek a kedves baktáknak hazudni többet, hát kérlek, edd meg ezt a praszadomot, vagy legalább kóstolj meg. És akkor Csétanyi Mahaprabhu mondta, hogy jó, persze, és akkor az volt a szadona szerűen minden nap, evett a praszádomból, nagyon gondosan kinyitogatta a különböző zsákokat, a különböző üvegeket, és mindig megkérdezte, hogy ezt kihozta, és akkor nagyon nagy figyelemmel megkóstolta, és tényleg lereagált az egész praszádom, ugye? Még olyan is volt, hogy még éjjel is evett a praszádomból, és hát sokkal, persze sokkal többet evett, mint amennyit egy normális ember bármikor is enni képes. És aztán, tehát ez nagyon-nagyon elégedettét adta a baktákat, és különösen volt egy bakta, ez a Rágava Pandit nevű bakta, aki híres volt arról, hogy a Damayanti nevű húga, az nagyon-nagyon finom édességeket csinált Csétanyi Mahaprabhunak, és akkor ilyen kis zsákokat a nagy zsákba vitte, és akkor ezek, hogy három teherhordóval volt az, aki elvitte ezt a sok-sok-sok-sok praszádomot, amit ő csinált. És akkor ez a híres volt a Rágava zsákjai nevezetű sztori, hogy akkor Rágava zsákjai azok mindig teli voltak, és az soha nem ürült ki. És Csétanyi Mahaprabhu mindig Rágavának a zsákjaiból ette a praszádomot. Úgyhogy ez nagyon, nagyon ilyen bensőséges kedvelése volt Csétanyi Mahaprabhunak. És akkor, amikor megérkeztek a bakták, akkor egyből Jagannath Puriba, egy alkalommal, akkor egyből belekeveredtek ebbe a híres vizes keftelésbe, amikor Jagannath Govinda formájában, ugye Narendra Sarovar a tóban, ott, van egy kép róla, itt nincsen kint, de van egy kép arra, amikor
ott... A címlapja.
Csillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsillagcsill A címnapot. Ez az a kesterés. És akkor ugye egy nagyon nagy extatikus kesterés ez. Ezt a Chaitanya Mangala részletesen leírja, és ezt meg is jegyzi Krisnadasz Kaviraj Goszvámi, hogy pont ezért, mert a Chaitanya Mangala részletesen foglalkozik a kesteréssel, ő nem ír róla. Tehát magyarán ilyen komplementer a két nő, hogy amiről a Chaitanya Bhagavat ír, ahol a Chaitanya Charitamrita nem ír, vagy csak megemlíti, hogy van ez a kettelés, de nem ír róla részletesen. Jó, úgyhogy ez volt ez a nagy kedvelés a baktákkal, a bakták Mahaprasádamjával.
Ezt a vízfröcskörő sekem tetszik elmesélni.
Hogy?
Hogy játszottak ott a vízben, az annyira, hogy...
Hát, fröcsülöttek egymással.
Hát, persze, de a legnagyobb vízi tudósok, hogy ott nevettek. Mint a gyerekek, ugye?
Mint a gyerekek, igen, Chaitanya Mahaprabhuval, de nagyon korlátos az időnk is, még eddig két-három percet beszéltünk meg csak. Jó, mert vannak még nagy kedvenceim, például Haridász Thakur eltávozás, ez a következő fejezet. De Haridász Thakur, ő kicsoda? Tudjuk, hogy kicsoda?
Tudjuk, ő Brahma Haridász, a Prahlád Maharajsnak és Brahmának a közös inkarnációja.
Igen, ő a Námácsárja, tehát ő muszlim családban született, ezért ugye nem számított vajs, vagy hogy mondjam, tehát, hogy egy páriának számított, de a bakták között nem számított páriának, hiszen a Gaudiya Vaishnavák ismerték a legnagyobb Vaishnavának, Námácsárjának, olyannyira, hogy amikor van a sátraszertartás, a sátraszertartás az, az, amikor valaki eltávozik, és akkor az ősatyáknak végeznek felajánlásokat rendszeresen. Ugye? Azért, hogy elégedetté tegyék az ősatyákat. Ez egy nagyon fontos ceremónia, és ennek az, ez abból áll, hogy három nagyon tanult brámanát meg kell hívni, és meg kell őket etetni és elégedetté tenni, és az összeájukon keresztül lesznek a bráman, vagy esznek az ősatyák. És akkor ugye Advaita Ácsárja, aki a bengáli vajsnamáknak volt a vezetője, ő tüntető módon mindig haridáztak őket, az egyik ilyen brámanáként a sátaszertartásra, ami ugye hát jelzi, hogy ő nem foglalkozott azzal, hogy ki milyen családba születik, hanem csak azzal foglalkozott, hogy ki mennyire fejlett a lelki életben. És ugye a Haridasztak ura mellett, hogy naponta 300 ezer szer mondta el a szent neve, amellett ő nagyon képzett is volt a szentírásokban, tehát hogy nagyon nagy tudós is volt a vajsnavizmusnak. És ugye az volt a menetrend, hogy Chaitanya Mahaprabhu, mivel hogy Haridasztak úr nem léphetett be a Jagannath templomban, ezért Chaitanya Mahaprabhu vagy személyesen, vagy Govindán keresztül, a szolgáján keresztül minden nap vitt neki Mahaprasadamot, Jagannath Mahaprasadamot. Még nem egyik nap azt látta Govinda, hogy Haridasztak úr csak fekszik, és nagyon-nagyon lassan mondja a Mahamantrát. És akkor kérdezte tőle Govinda, hogy hát, kedves Haridasztak urát, hoztam neked Mahaprasadamot, hát kérlek, tiszteld meg, és hogy mi baj van, beteg vagy? És akkor mondta Haridasztak úr, hogy hát, igazából nincsen semmi bajom, csak az elmém beteg, és az a betegségem, hogy nem tudom legyakmezni a köreimet időben. Tehát, hogy nem tudom elvégezni a köreimet. És hogy most akkor nem tudta, hogy mit csinálja, most a Mahaprasadamot kéne megtisztelnie, de igazából gyakláznia kellene, és hogyha Deodon tiszteli meg a Mahaprasadamot, akkor az sértés. Úgyhogy akkor megtisztelte a Mahaprasadamot egy kis morzsával, és aztán utána továbbra is feküdt, és próbálta folytatni a gyapázást, de úgy nagyon elesett állapotban volt. És akkor Govinda ment haza, és elmesélte Chaitanya Mahaprabhunak, hogy hát milyen állapotban találta a Haridasztak úrt. És akkor Chaitanya Mahaprabhu egyből ment, és kérdezte a Haridasztak úrtól, hogy mi a baj, kedves ácsárja. És akkor Haridasztak úr felfedte neki a elménynek a nagy vágyát, hogy azt mondta Chaitanya Mahaprabhunak, hogy ha nekem az agyamom, én úgy érzem, hogy te nem sokára készülsz elhagyni ezt a világot, és én nem szeretném megvárni ezt. Tehát, hogy nekem az a legfőbb vágyam, az a nagy vágyam, hogy előtted hagyhassam el ezt a világot, ezt az anyagi világot, és a végső tetteréseidet nem akarom már látni. És hogy azt szeretném, az a legnagyobb vágyam, hogy úgy távozzak el, hogy az lótuszlábadat a fejemen pihenjen közben, ahol a lótusz arcodat nézem, és hogy szól a Hare Krishna Mahamantra. És úgy elmondta Chaitanya, megosztotta ezt a vágyát Chaitanya Mahaprabhuval, és Chaitanya Mahaprabhu mondta, hogy lehet, hogy lehetne ez? Hát nem távozhatsz el előttem. Hát hogy képzeled azt, hogy itt magamra hagysz engem? Hát te vagy az én szívemnek a legfontosabb bakta, hát nélküled nem fogok tudni élni, hát nem, ne legyen ilyen vágy, hát ezt nem teljesíthetem. És akkor Haridasztak úr mondja, hogy ó, hát uram, hát kérlek, ne essünk illúzióba, tehát ez ilyen kis hangja, mint amilyen én vagyok, tehát hogy mit számítana itt? Bárki az én fejemre ülhet, bármelyik bakta a magasabb rendű, mint én, bárkivel sokkal jobb viszont vagy jobb kedvedéseket élvezhetsz, mint velem. Hát én itt egy jelentéktelen vagyok semmi, de csak ezt a vágyamat kérlek teljesítsd. Tehát, hogy meg reméltetlen volt Haridasztak úr, kitartott a vágya mellett, és akkor Chaitanya Mahaprabhu látta, hogy nem nagyon tud mit tenni, és akkor mondta, hogy jó, majd akkor holnap visszajövök, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz, hogy mi legyen. És akkor másnap tényleg vissza is jött, Chaitanya Mahaprabhu is hozta magával az összes baktát, és akkor elkezdtek mindenki extatikus kirtanába kezdtek, és énekelték a szent nevet, és Chaitanya Mahaprabhu meg elkezdte dicsőíteni Haridasztak úrt. Elkezdte mondani Haridasztak úrnak a transzcendentális tulajdonságait, hogy milyen nagyszerű bakta, hogy hogyan vibrálja a szent nevet, és hogy mindenkinek példát mutat minden szempontból, és a bakták nagyon elcsodálkoztak ezen, hogy Haridasztak úrt ilyen mértékben és ilyen módon dicsőíti az Úr, és abból ettől is extázisba kerültek, És akkor miközben folyt a heles exotikus kirtan, a közben Chaitanya Mahaprabhu oda ment Haridasthakurhoz, és akkor ide a lótusz mellére helyezte a lábát, és aztán Chaitanya Haridasthakur pedig azt mondja, Krisnadasz-Kaviráj Gószvámi, mint a fekete kis méhecskék, úgy a szemét úgy rögzítette Chaitanya Mahaprabhu arcára, és miközben folyt szeméből a könny, és mondta a Hare Krishna mantrát, a közben eltávozott. És akkor mindenki Chaitanya Mahaprabhu teljes extázisba került ettől, és felemelte a Haridasthakur testét, és vitte egy darabig, ugye az óceánhoz, hogy elvégezze a megfelelő szertartásokat, tehát hogy megmosdassa a testet. De aztán ugye végül elvették tőle a Haridasthakur testét, és egy szekérre helyezték, és kimentek a tengerpartra, és ott Chaitanya Mahaprabhu személyesen megmosdatta, aztán személyesen szantárpépet kevert, vagy szantárpéppel bekente a testét Haridasthakurnak, majd közben ott a tengerparton egy sírtástak a homokban a bakták, és abba belerakták Haridasthakur testét, aztán mindenféle dologgal, amit hoztak a Jagannath templomból, virágfüzéreket, Jagannath ruhákat, ráterítettek a testére, és akkor befették, és aztán egy ilyen kis síremléket építettek köré kerítéssel, és aztán nagyon körbejárták, és ott minden bakta nagy extázisban volt. És ez nagyon érdekes, mert ez nem a... Tehát, hogy ez egy való... Ez nem a szomorúság, nem az eltűnés extázisa volt ekkor még, hanem ez... Nem mindenki nagyon boldog volt, hogy ilyen módon sikerült Haridasthakurnak teljesíteni a vágyát, és hogy ilyen gyönyörű körülmények között sikerült elhagyni a testét. És aztán Chaitanya Mahaprabhu személyesen ment az összes árushoz, praszádam árushoz, összegyűjteni praszádamot, ahhoz, hogy ugye a sráta szertartást meg tudják csinálni Haridasthakurának. És akkor persze mindig az történt, hogy Chaitanya Mahaprabhu nagy lelkesedésében csinált mindenféle dolgot, és akkor Swarup Damodar meg mindig ott volt a közelében, Govinda és Swarup Damodar mindig ott volt a közelében, hogy megvédjék a saját ilyen meggondolatlan tetteitől, és akkor mondta Swarup Damodar, hogy olyan rendben uram, akkor te most kérlek menjél haza, és majd mi összeszedjük a praszádamot, és majd megszervezünk mindent ehhez. És akkor úgy is történt, és összeszedtek mindenféle praszádamot, persze az árusok rendkívül lelkesek voltak, és nagyon-nagyon sok praszádamot adtak adományban. Annyi praszádamot, ami mindenkinek bőven sok volt, az összes összegyűlt baktának is nagyon-nagyon sok volt. És aztán először Chaitanya Mahaprabhu személyesen kezdte kiosztani a praszádamot, de aztán erről is ugye leállított a Swarup Damodar, és akkor Swarup Damodar, Ananda Rai, Govinda, és még valaki, négyen így osztották ki a bakták a praszádamot, és akkor ezzel is ugye Haridasthakurnak az eltávozását tették méltóvá, és ünnepelték meg megfelelő módon. Úgyhogy ez volt Haridasthakur eltávozásának a története. Most jön a kedvenc történeteim, csak a Dhananda Pandittal. Jagannath Pandit, ugye Krisnadasz Kaviráj Gószvámi nagyon óvatosan csinálja ezeket a lelki azonosságoknak a felfedését, tehát mindig utal rá valamilyen kis mondattal, hogy éppen úgy csinálta, mint ahogy, mint hogyha ő lett, nem hogy ő lett volna, mint hogy ugye éppen olyan voltak a kezdelések, mintha. És akkor ezt is felfedő, hogy a Jagannath Pandit és Chaitanya Mahaprabhunak a kapcsolatra nagyon különleges volt. És akkor azt így jellemzi Krisnadasz Kaviráj Gószvámi, hogy éppen olyan volt, mint Szatyabámának és Krisnának a kapcsolata. Ugye Szatyabámáról tudjuk, hogy kicsoda, ő Krisnának a harmadik felesége, és valójában, ahogy Jiva Gószvámi írja a Gopál Csankúban, hogy ő Rádarány maga. Tehát Szatyabáma ő Rádarány maga, bár Szatyajit királynak volt a lánya. Emlékszünk ugye a Szemantaka ékszer történetére, tehát hogy Szatyajit ugye azt imádta ezt az ékszert, de valójában az ékszer Krisnának járt volna. Csak hát ugye a megragaszkodása volt az ékszerhez, és nem adta oda, aztán furcsa dolgok történtek. De az a lényeg, hogy végül a engesztelésképpen a cégszeret is odaadta Krisnának, meg még a lányának a kezét is, ugye Szatyabármának a kezét is odaadta Krisnának. És ugye Szatyabárma egy érdekes személyiség volt, nem volt olyan egyáltalán, hogy volt Rukmini, aki mindenbe belement, és mindig alázatos volt, és mindig szolgált a Krisnát minden körülmények között, soha nem emelte fel a hangját, véletlenül se nem sikerült belőle soha kiprovokálni, semmilyen mérges vagy ezért dolgot, tehát nem. Szakjabár már nem ilyen volt, tehát belőle sikerült kiprovokálni, elég gyakran olyan reakciókat, amik hát, hogy mondjam, hevesek voltak. És ő neki voltak különleges kívánságai is, például amikor ugye csak Indrának volt, csak a mennyei bolygókon nyílt az a híres parizsáta virág, parizsáta növény, ami arról híres, hogy nagyon-nagyon illatos. Tehát nagyon szép és nagyon illatos is. És akkor Rukmini valamilyen módon kapott egyszer a jelvéből ilyen parizsáta virágot, és akkor Szatyabármának hát úgy gondolta, hogy akkor neki is jár. Tehát, hogy ez nem, tehát nem úgy érezte, hogy akkor nem maradhat le Rukmini mögött ebből a szempontból sem. És akkor rávette Krisnát, hogy szerezzen neki parizsáta virágot, megígértette Krisnával. És akkor persze egyszer éppen ugye utaztak Garudának a hátán Szatyabárma és Krisna, és akkor meglátogatták Indrát a mennyei bolygókon, és akkor Krisna meg csak szépen a kertjéből egy parizsáta virágot, vagy parizsáta növényt, hogy magához emelt, kiszedett, és fogadott a Szatyabármának. És ez persze Indrának nagyon nem tetszett, ez a dolog. És hát jellemző Indrára a történetben, hogy egyből harcba kezdett Krisnával. Ugyan, tehát nem gatyázott, hanem képes volt az Istenség legfelsőbb személyiségével, akiről tudta, hogy az Istenség legfelsőbb személyisége egy parizsáta virág miatt harcba keveredni, ugye? Tehát ez jól jellemzi Indrát, ez az egész kis történet. De az a lényeg, hogy aztán végül persze ott maradt a parizsáta virág, és akkor Szatyabármája. Tehát Jagannáthon a pandit ugye hasonló kapcsolatban volt Krisnával, amivel sok kettelés van, amit leírnak ezzel kapcsolatban, mint a Chaitanya Charitamrita is leír néhányat erről. És akkor ugye az volt az egyik kettelés, ennek az volt a kerete, itt sok mindenről beszél, nem csak Jagannáthon a pandit kettelésről, hanem arról is, hogy amikor egyszer jöttek megint Bengáliából a vakták, akkor Sivananda Szén volt, aki vezette őket. Tehát amiről Sivananda Szén Maharaj is beszélt, hogy Sivananda Szén volt az, aki mindent ismert. Tehát ismerte az utakat, ő volt otthonos az várfizetésben az utaknál, tehát mindent ő intézett. A baktáknak a szállásról ő gondoskodott, tehát mindent ő intézett. És aztán egyszer, amikor elment intézni a vámot, akkor nem ért vissza időben, és a Nityananda Prabhu nagyon megéhezett, tehát ott várták, hogy visszajöjjön a bakták Sivananda Szén, hogy mindent elrendezzen, de hát Sivananda Szén késett, és akkor Nityananda Prabhu éhes volt, nem volt szállása, és ettől nagyon bedühödött, és akkor mondta, hogy hol van ez a Sivananda Szén, mit késik itt, én itt már éhen halok, nincsen szállásom, már itt ezért, hát akkor megátkozom az összet, megátkozom mind a három fiát. Ugye? Nityananda Prabhu nem volt, nem egy egyszerű jellemző sem, tehát hajlamos az ilyen dolgokra, amikor kibukik. És ugye, amikor visszajött Sivananda Szén és hallotta, hogy mi történt, akkor ő viszont nagyon boldog volt. És ment egyből Nityananda Prabhuhoz, egyből gondoskodott mindenről Nityananda Prabhu számára. De még előtt, amikor Nityananda Prabhu meglátta, akkor gyorsan elrúgta a bosszúként, hogy bosszú jön, ne teljesedjen. És akkor ettől Sivananda Szén iszonyúan boldog volt, mert hogy, és mondta Nityananda Prabhunak, hogy most végre az életem tökéletessé vált, mert elfogadtál a szolgádnak. Most ez azt jelenti, hogy elfogadtál örök szolgádnak, és akkor én innentől kezdve nem. Tehát innentől kezdve az életem teljesen tökéletes, és mondta a feleségének, aki panaszkodott, hogy megátkozta három fiát, de halljanak meg! Meg azért a bűnértem területen vigyázzunk a probó ellen, ezért pont például büntetés. Aztán persze nem mondtak meg, sőt, amikor jöttek Csétányom a probó elé, akkor Csétányom a probó különös kegyben részesítette Sivananda Szénát és a családját, mert mindig ő neki kapta a Mapra Szenonyának a maradékát. Tehát ez egy külön... Szóval Csétányom a probó mindig próbáltam kicsit helyrehozni, így helyességei. Ez is az eset volt. Igen, de Sivananda Szénnek az unokaöccse kicsit megsértődött, amikor ezt látta. És akkor ő külön el is szakadt a csapattól, és külön ment a Csétányi Mahaprabhuhoz. És akkor Csétányi Mahaprabhu egyből látta rajta, hogy valami baja van. És akkor mondta, hogy hát neki valami bánata van, nem kell vele foglalkozni, csak legyetek vele nagyon kedvesek. És akkor de ez a bakta, ez látta, hogy hát Csétányi Mahaprabhu mindent lát a szívében, és akkor végül nem panaszkodott, ahogy eredetileg tervezte volna, nem panaszkodott Nityananda Prabhura, hanem csak elment, és akkor megfelelő módon viselkedett. De az a lényeg, hogy igazából Nityananda Prabhunak ilyen a jelleme, és Csétányi Prabhu pedig, bár ő is nagyon kemény, és nagyon hogy mondjam, nagyon példás szanyaszi, és a nők azok nem mehetnek a közelébe, sőt még a nőnek a nevét sem mehetett mondani előtte, mint ahogy erről szól egy kis lila, hogy egy régi bakta, akivel még Navadvipban volt, egy cukrász, akinek mindig megette az édességét, Csétányom akkor minden nap, még gyerekként. Ő is eljött ezzel az úttal, és akkor, mikor Csétányom Prabhu elé járult, mondta, hogy a feleségét, akit így meg így hívják, őt is magával hozta. És akkor ez ugye, itt megérzi Krisna ezt Bhagavad Gita-ban, hogy ezt nem szabadott volna, mert nem emlegetjük a feleségünket, főleg névvel Csétányom Prabhu egy szanyaszi előtt. De ugye Csétányom Prabhu, mivel szerette ezt a baktát, mivel a bakták kölcsönösen nagyon szerették egymást, ezért nem rótta fel ezt a hibát, nem rótta fel hibájául, és nem is számított igazából. Aztán, hogy igazából rátérjünk erre a kis Jagadananda Panditos kezdelésre, hogy ugye Jagadananda Pandit mindig benne volt a mehetnék. És akkor Csétanyamandrabú ezt úgy próbálta megfelelő módon lekötni, és akkor elküldte Szacsimatához, amikor már ugye a bengáli bakták ott voltak, és aztán visszamentek, elküldte Szacsimatához, hogy látogassa meg Szacsimatát, és akkor hát vigasztalja meg. És akkor Jagadananda Pandit nagyon lelkesen ment Bengálba, ment Navadvipba, és akkor Szacsimatához ment, és akkor mindig mesélt Csétanyama Prabhuról, és azt is elmondta Csétanyama Prabhunak, hogy Csétanyama Prabhu rendszeresen jön, és személyesen eszi meg azt, amit főz Szacsimata neki, de hát Szacsimata mindig azt gondolja erről, hogy csak álmodta. Hogy minthogyha jött volna a fiam, és megette volna azt, amit főzök neki, de ez biztos csak álom volt. És akkor mondta Jagadananda Pandit Szacsimatának, hogy nem, ez nem álom, Csétanyama Prabhu tényleg rendszeresen jön, és akkor ő az, aki megeszi azt, amit főzöm neki, és akkor persze ettől Szacsimata nagyon nagy extázisba került. És Jagadananda Pandit nem csak Szacsimatának okozott rendkívül nagy örömet, hanem az összes többi baktának is, mert mindenki mást is végig látogatott. Advait Ácsárjától kezdve, Sivasa Thakurtól kezdve mindenkit végig látogatott, és mindenhol ugye mesél Csétanyama Prabhuról. Még nem, Sivasa Thakur házában hosszabb ideig volt, és akkor azzal töltötték az időt, hogy szaltár faolajat csináltak Csétanyama Prabhunak. Tehát csináltak egy nagy kancsó szantárfólajat, ami egy nehéz munka, ugye? Szantárképet sem könnyű csinálni, most képzeljétek el, hogy szantárfólajat nem olyan könnyű csinálni. Tehát ez egy igazán jó kis kedvelés volt, vagy jó kis munka volt. Viszont a szantárfólajról azt írja a Krisna-Venszka-Virágy-Hosszú, hogy nagyon jó, mert hogyha valaki a fejére kemmi, akkor természetes módon szabályozza a vérnyomást. Meg minden olyan dolgot, ami a vérnyomást emelni. És akkor ugye ezek a bakták úgy tekint, bár tudták, hogy Csétanyama Prabhu Krisna az Istenség legfelsőbb személyisége, de úgy viszonyultak hozzá, mint egy emberhez. És akkor aggódtak állandóan az egészségéért, mindig ilyen dolgokat csináltak, hogy akkor ha túl sok passzádamot evett, akkor igyekeztek valami könnyebbet főz neki. Tehát, hogy aggódtak a testi dolgai miatt, miatt ugye teljesen fölösleges volt, de akkor is ezt tették. És akkor megjött, ugye Jagannathnak a pandit, nagy lelkesen, hozta magával, egész úton vitte a kis olajat cserébe, miatt ugye nem egy egyszerű dolog, gyalog menni és közben egy víz. De ő nagyon hofta és hívta az olajat, és akkor ment egyből csépeni a Mahaprabhuhoz, hogy hoztam neked olajat, és ez nagyon jó lesz, mert hogyha bekered magad vele, akkor ez meg ez fog történni az egészségeddel. És akkor Chaitanya Mahaprabhu, tehát Govindának adtod először, tehát nem merte azért Chaitanya Mahaprabhunak adni, először csak Govindának adta. És akkor Govinda mondta Chaitanya Mahaprabhunak, hogy itt ezt hozta Jagannatha pandit, és hát azt kéri, hogy akkor kedd be vele magad. És hát igen, ezt kéri. És akkor Chaitanya Mahaprabhu nagyon felháborodott, hogy de hát hogyan képzeli ezt a Jagannatha pandit? Én egy szarnyászi vagyok, hát én nem kerültem be magam ilyen illatos olajjal. Hát azt fogják mondani rólam, hogy itt ilyen nőket tartok meg én csak élvezni akarom az életet ilyennel, de hát de is, hát nem, hát akkor vége lenne egyből az életemnek. Tehát nem csinálhatok ilyet, és ez a Jagannatha állandóan itt mindenféle ilyen luxus dolgokra akar engem rávenni, hogy ilyen érzékkielégítésbe merüljek el. Hát nem. Mondd meg neki, hogy vigye el Jagannathhoz, és akkor majd ott elégetik a lámpásokban, és akkor sokkal nagyobb hasznot fog kapni belőle, lelki hasznot, mint hogyha én használtam volna föl a saját érzékkielégítésem érdekében. És akkor hát Govinda mondta, hogy hát nagyon meg fog sértődni Jagannathhoz, de hát elmondta neki, és akkor Jagannathhoz azért még első körülményt nem adta föl, hanem akkor ő jött személyesen, és akkor mondta, hogy de hát uram, kérlek, hát ezt együtt csináltuk Sivánul a szélnál, és milyen jó lesz ez majd, és hogy kérlek, akkor használd, és akkor kedvel el a testet. És akkor Chaitanya Mahaprabhu már kicsit megszeppelve mondta, hogy de hát értsd meg, kedves Jagannathhoz, hogy hát te vagy a szívem közepe, és nélküled nem tudok létezni, de hát ezt nem tehetem meg, hát én egy szarnyászi vagyok. És akkor Jagannathhoz mit mondott, vagy mit tett erre, hogy hát igazából én nem is hoztam neked semmit. És akkor kiment az udvarra, és akkor összetörte az olajat. És elvonult a kunyhójába, és lefeküdt, és ott böjtölt áramokon keresztül, ki se jött. Ugye? És hát Chaitanya Mahaprabhu nagyon, nagyon megijedt. Mert ezek a kapcsolatunk. Valahogy Jagannathhoz pandit mindig nagyon akarja szolgálni, de mindig valahogy úgy akarja szolgálni, ami ugye a szanyász dolgával ellentétes. És akkor Chaitanya Mahaprabhu oda ment három nap után, már hirtózatosan aggódott, hogy lesz, és akkor oda ment kérlelni Jagannathhoz, hogy hát kedves Jagannathhoz, hát kérlek, gyere ki és főzzél nekem ételt, főzzél nekem ebédet. Én most elmegyek a Jagannathhoz, és mire visszajövök, addigra kérlek, csinálj nekem ebédet. És akkor Jagannathhoz pandit ettől felélett, akkor gyorsan megfürdött és főzött ebédet Chaitanya Mahaprabhunak, persze sokkal többet, mint amennyit bármelyik ember tudott volna enni. És akkor visszajött Chaitanya Mahaprabhu, leültette, és egyszerűen csak ő maga személyesen szolgálta, és tízszer annyi bevett, mint amit egyébként is. Tehát Chaitanya Mahaprabhu egyébként is nagyon sokat evett, de hogy még annál is tízszer többet kellett megenni a Jagannathhoz panditnak a elégedettét étel érdekében, és Chaitanya Mahaprabhu zokszó nélkülelet. És a végén mondta Jagannathhoz panditnak, hogy jó, most már kedves Jagannathhoz, ez most már azért elég volt, ez már talán tényleg elég volt, és akkor kérlek, most már te is egyél. És Jagannathhoz pandit mondta, hogy jó, de előbb még elvégzem a kötelességemet, és akkor te csak aludjál, feküdjél le, aludjál, és majd akkor én eszek. És David Chaitanya Mahaprabhu addig nem tudott elaludni igazából, amíg Govinda nem jött a hírrel arról, hogy Jagannathhoz pandit valóban eszik. Tehát addig nem tudott nyugodtan létezni. És akkor itt van ez a kis történet Govindáról is, ami megint egy nagyon tanulságos történet arról, hogy egy bakta az ahhoz, hogy szolgálja az urat, ahhoz még arra is hajlandó, hogy sértést kövessen el az úr ellen, De hogy a saját érzékkielégítés érdekében, vagy saját érdekében meg nem követel sértést. Mert ugye itt az volt a történet, hogy Chaitanya Mahaprabhu egyik nap annyira elfáradt, amit egy egész napot kirtanától, amit a Jagannath templomban csináltak a baktákkal, hogy úgy feküdt le a szobájában, a gambírában, hogy elfogta a bejáratot. És akkor, amikor jött volna Govinda, hogy megmasszírozza ebéd után, akkor mondta Chaitanya Mahaprabhu, hogy én nem tudok megmozdulni. Tehát én nem tudok megmozdulni, úgyhogy lépjél át rajtam, kész. És akkor Govinda végül átlépett az úron, azért, hogy szolgálhassa. Aztán, amikor elaludt az úr, akkor már, hogy kimenjen a szobából, ahhoz már nem lépett át az úron. És akkor Chaitanya Mahaprabhu, amikor felébredt, várta, hogy hát te meg mit keresel itt, hát miért nem mentél el mi? És akkor mondta neki Govinda, hogy azért, hogy téged szolgáljak, azért még 1000 sértést is szívesen elkövetek, de a saját érdekemben nem fogok semmilyen sértés soha elkövetni. Tehát ez is egy tanulság, hogy ezzel a mentalitással kell szolgálni az Urat. Jó, és akkor még röviden az utolsó fejezet, a 13. abban is van egy Jagannath-mandapandítós kis kettelés, ami arról szól, hogy ugye, ahogy telt, ahogy ment előre az idő, Chaitanya Mahaprabhu egyre erősebb extatikus tüneteket nyilvánított ki, és volt, amikor annyira lefogyott, hogy már kiálltak a csontjai, és mivel a földön aludt, tehát nem ágyon aludt, meg nem párnával, meg nem, akkor egyszerűen csak a felsértette, tehát hogy nagyon kényelmetlen volt, és nagyon fájtak a tagjai ettől. És akkor hát persze csak a darabnak ezt nem bírta nézni. És csinált Chaitanya Mahaprabhunak egy derékaljat, meg egy párnát, hogy akkor kényelmesen tudjon aludni. És akkor ebben ugye egy gyapotot tett, egy nagyon fancy kis vászont vett meg, és akkor terített a gyapottal, hogy minél pihenpuhább legyen, és minél kényelmesebb legyen, és akkor vitte Chaitanya Mahaprabhunak. És hát hogy reagált erre Chaitanya Mahaprabhu, hát el tudjuk képzelni, hogy ezt is visszautasította, hogy hát mit képzel ez a Jagannath-manda pandit? Hát mit képzel ez a Jagannath-manda? Hát legközelebb még ágyat fog nekem hozni, meg nőt is vele. Hogy képzelje ezt, hogy nekem állandóan csak arra akar rávenni, hogy megsértsem a szanyag darmámat? És akkor visszautasította, és ettől Jagannath-manda pandit iszonyan megsértődött. Tehát, hogy végtelenül megsértődött, főleg azért, mert aztán mint Svarup Damodarnak jobb ötlete támadt, hogy ezért mégiscsak legyen valami, hogy ő a banánfa levélből, ami egyébként aludt Chaitanya Mahaprabhu, azt így szép, finom darabokra a körmével felizélte, tehát hogy ne gyakott legyen, hanem banánfa legyen továbbra is, és akkor azt valami durva vászonba belerakta, és akkor az jobb volt, tehát ugye köztes átmenet volt a puha pihenguval és a semmi között. És akkor ezt majd nehezen elfogadta Chaitanya Mahaprabhu. Amikor ezt Jagannath-manda pandit meghallott, tehát kész, teljesen kész volt. És akkor egyből ment Chaitanya Mahaprabhu elé, hogy én el szeretnék menni Vrindávonba. Olyan hatalmas vágyam van, hogy Vrindávonba, kérlek engedjen Vrindávonba. És akkor Chaitanya Mahaprabhu mondta neki, hogy figyelj, te most haragszol rám. És hogyha a haraggal a szívedben mész el Vrindávonba, akkor csak mindenkinek azt fogod magyarázni, hogy én milyen izé vagyok. Milyen nem tudom, milyen vagyok. Tehát ne menjél el a szívedben, haragd. Ne menjél el. Ne akarjál elmenni, amíg haragszol rám. Tehát ne ezért menjél el a Vrindávonba. És akkor Jagannath-manda pandit nem volt hajlandó bevallani, hogy ő haragszik Chaitanya Mahaprabhura, hogy nem, én igazából tényleg Vrindávonba akarok menni. Tehát annyira vágyok, szóval a Goswami és a Goswami és többi Goswami társaságára, hogy én oda akarok menni. Hát tudod, Uram, hogy én mindig is erre vettem, hogy Vrindávonba menjek. És akkor mondta neki Chaitanya Mahaprabhu, hogy jó, oké, menjél, de adott neki nagyon részletes utasításokat, hogy hogyan menjen Vrindávonba. És ezek számunkra is nagyon fontosak ezek az utasítások, mert egyrészt mondta neki, hogy Varanasi mehetsz nyugodtan, egyedül, de Varanasitól kezdve, hogy amikor Biharon keresztül vezet az út, és Biharban ott van ugye a jó kis rablók, tehát ott csak ksatriák társaságában utazzál, mert hogyha egyedül megtalálnak téged, akkor azonnal rabszolgasorba ejtenek. Ez volt az egyik utasítása. A másik fontos utasítása az volt, hogy Mathurában, oda érsz Mathurában, akkor ne társulj az ottani baktákkal. Tehát nem kell, legyél velük nagyon tiszteletteljes, de ne társuljál velük azért, mert ők más hangulatban vannak, mint te. A maturai bakták el vannak merülve a spontán vatszaljalászban, tehát a szülői, spontán szülői szeretetben Krisna iránt, és az nem a te hangulatod. Tehát, hogy akkor, hogyha ezt te nem érted, akkor csak sértést, csak nem fogod értékelni az ő hangulatokat, és csak sértést fogsz elkövetni, tehát, hogy ne felsőj velük szükségtelenül. Ez volt a második utasítása. És a harmadik utasítása pedig az volt, hogy ne menjen fel a Govardhana hegyre meglátogatni Gopált. Hogy ne. Tehát, ami arról szól, hogy nem érintjük a lábunkkal a Govardhanát, hiszen nem maga Krisna, és várja meg, hogy majd Gopál lejön. Lejön a hegyről, és majd akkor úgy ő tud darsant venni tőle. És akkor tudod el, hogy a pandit el is ment, és követte is az utasításait. Ja, és az volt még, hogy mondd meg Szanátának Goszváminak, hogy szerezzen nekem valami nagyon jó helyet, valami nagyon jó szállást, mert nem sokára én is megyek Vrindávanba. Ami persze nem történt meg, de legalább lelkes volt. Lelkes Szanátának Goszváminak, hogy akkor várja Csétanya Mahápravút. És akkor már el is érkezett Vrindávanba, és persze ott Szanátának Goszvánival volt elsősorban, ott beszéltek nagy extázisban Csétanya Mahápravúról, jól el voltak Szanátana Goszvámi-nak a kis barlangjában, és aztán még ott volt egy kettőzés, amire már nincs időm, nem akarom találkozni az idő. Az a lényeg, hogy amikor már nagyon nagy elválást érzett, nagyon nagy elkülönést érzett Csétanya Mahápravútól, akkor visszament Jagannath Puriba, és akkor Csétanya Mahápravúnak küldött Szanátana Goszvámi mindenféle ajándékot, köztük azt a bizonyos pilu gyümölcsöt is, ami csak Vrindávanban van, Bengáliában nincsen, és a bengáli bakták nem ismerik, viszont nagyon-nagyon éles. És akkor, amikor megérkezett, akkor az ajándékokat, amiket kapott Csétanya Mahápravú Szanátana Goszvámitól, azt ugye nagy részét megtartotta, de ezt a pilut, ezt kiosztotta a baktáknak. És akkor, akik tudták, hogy mi ez a pilu, azok rendesen ették, tehát azok úgy ették, hogy a gyümölcsét megették, majd a húsát megették, de a magját azt nem csak szopogatták, tehát azzal nem csináltak semmit. Még a bengáli bakták még nem ismerték ezt a kundalint, ők elkezdték rágni a magját, ami viszont nagyon-nagyon erős. Tehát olyan, mint a csili. Olyan erős, mint a csili, és akkor egy kicsit ilyen extratikus hangulatba kerültek ettől a csilitől. És akkor ebből lett a bíblő bizonyos pirus kertfelése. Én még ebben a fejezetben beszél Raghunath Das Goswamiról, nem Raghunath Bhattak Goswamiról, de az már arra már nincs időnk végül, mert így is túl mentünk az időnkön, és azt mindenki ismeri Raghunath Bhattak életét, úgyhogy aztán nem mesélem el, mert nem akarom hozni az időtöket tovább. Jó, köszönöm szépen, Sicsitlányi Cserépen vitte ki.
Jaj!
Maharani Mataji ki.
Jaj!
Óra Bhattak
Goswami.
Thank you.